Túlélő. Méhes Károly regényét felolvassa gépész. A ház, amit szülőháznak nevezek, mert jó, ha van ilyen az ember életében, se a születésem, se a szüleim háza nem volt. De még a nagyszüleimé sem, hiába, hogy valahányan ugyanott éltünk a Gábor utcában. A ház keresztapámé volt. Ő vette a bányától, amikor végre kicsit rendeződtek a dolgok, a sok történelmi hercehúrca, a kitelepítés, az apja börtönbüntetése és halála után, és amikor számára is véget értek a föld alatti bányomében töltött évek. És a ház megüresedett, mert keresztapám a keresztanyámmal, aki apám nővére volt, elköltöztek Pestre. Ekkor nagyapámék, akik a háborút követő években érkeztek Pécsre úgy, hogy sosem jártak ebben a városban, végre maguk mögött hagyhatták az akkor ideiglenesen a rendelkezésükre bocsájtott intézeti lakást, és átköltözhettek a sajátjukba, ami a vejüké volt. Házasságkötésük után a fiatalok itt kaptak egy szobát, vagyis anyám beköltözött abba a helyiségbe, ahol apám addig is lakott. Udvari szoba volt, és igaz, hogy nagy ablakkal, olyan hosszú és mély, hogy az ablak térségét leszámítva mindig fél homály uralkodott bennem. Nemrégiben döbbenten vettem észre, hogy most, majdnem 40 év késéssel kicserélték az utcai kapuna kilincset, azt a hatalmas, vastag fogású rész kapu kilincset, amire mindig is úgy gondoltam, hogy azért ekkora, hogy méltó legyen nagyapám óriási kezéhez, ahhoz az erőhöz, amivel a családfő hazaérkezésekor lenyomta a kilincset. Sose láttam úgy ezt a képet, hogy bentről jönne kifelé, mindig csak megérkezett a papa, jött haza, ahol én vártam őt. Nagyanyám kiköltözése után 34 évvel ez a kilincs is eltűnt, mindazoknak az érintésével, akik még mi voltunk, tehát még én is. Eltűnt, kidobtak minket, elvitték a fémgyűjtésbe. Majd beolvasztják. Forró üdvözletem. Elvégre, ha az ember hazaér, az első, amit megérint a kezével, a kilincs. Mi más? A ház bonyolult és izgalmas terület volt, csak is utólag és ekképp bizonyára torzítva felmérhető és belátható. A kapun túl kis folyosó következett. Nem tudom, illik-e rá teljes mértékben a veranda megnevezés. Be volt építve. Az oszlopok, mert azok is voltak között, némi fafaragványos zöld cirkalom ívelt át, míg az oszlopokon túl már kezdődött a kert. A kert nagyanyám büszkesége és szíve csücske volt, különösen a hatalmas, labda alakú, rózsaszínű, fehér és lila hortenzia bokrokra emlékszem. A veranda végében néhány lépcsőfokon lehetett felmenni a teraszra. Körben a korlát mellett itt is virágok sorakoztak, de ezek faládában, a szintén ide nyíló konyhaablakból nagyanyám szemével is tudta babusgatni őket. No meg védeni, mert öcsémmel együtt állandó és eleven veszélyt jelentettem, amint feltűntünk. Bizonyára nem jutott eszembe minden alkalommal, hogy de jó is lenne letépni egyik vagy másik virágnak a levelét, bimbóját, de mivel már történt eféle a múltban, nagyanyám, amint meglátott, rögvest égtelen sopánkodásba kezdett. Jaj, gyerekem, a virág! Meg ne próbáld lecsípni a levelét, te! Ám ha már ilyen szépen figyelmeztetett rá, hogy vannak még lehetőségek a szikrázó délelőttben vagy a bágyad délutánban, én bizony megcselekedtem, amit tiltott a nagyanyai szó, de szinte megkövetelt a gyermeki lélek, mert ez is kellett ahhoz, hogy minél tökéletesebben birtokomba vehessem a világot. Voltaképp az élet volt kegyetlen, amiért ilyen kiszolgáltatottá tette a virágokat, nem én. Ezen a teraszon mindig nyár volt, napsütés, és zenei aláfestésnek ott volt a galambúgás, ami bennem úgy maradt meg, mint a béke és a boldogság legtökéletesebb megjelenése. Akadnak fényképek, ahol én kabátban, pomponos sapkában állok a teraszon, tehát nyilván télen történhetett mindez. De még ezeken a képeken is süt a nap, és hosszú, sötét árnyékok mérik ki a teret. A teraszon állva le lehetett nézni abba a bizonyos alsó kertbe, ami csak félig meddig tartozott nagyapámékhoz, mert hátul állt egy kicsi házikó is, a kert többi része a házatlakó Tóni bácsié volt, azzal a diófával, aminek ágára hintát szereltek szüleim az ő engedélyével és a hinta melletti fügebokorral, ami a rajta megtermő hatalmas, lilára érő fügékkel szintén a földi édenkert valóságos létezését támasztotta alá. Tóni bácsi Szabó volt. Jó időben ő is kiült az ajtaja elé, bár ott sohasem vart, többnyire csak szemlélte a ruhaanyagot félrehajtott fejjel, kissé csálén az orrára biggyeztett szemüveggel, sőt, szinte a lecsúszó szemüveg fölött átnézve mustrálta a zakót, nadrágot, fényszálakat húzott ki belőle. Mindig atléta trikót viselt nadrágtartóval és lakpapucsot a lábán. Sok év múlva tudtam meg szegény bácsiról, hogy a háború után, mint a nép egyszerű fiából, polgármestert csináltak, és a remegő hangú Tóni bácsinak beszédet kellett mondania egy díszteremben, amit nagy nehezen véghez is vitt. Csak a legvégén, amikor befejezte, felolvasta azt is, hogy a polgármester leül. Mert ez is ott állt a forgatókönyv részeként. Nevettek rajta. Semmi egyebet nem tudok Tóni bácsi polgármesteri működéséről, ami bizonyára nem jelentett fényes karriert a számára, különben nem szabóként próbált volna megélni. Apám szeretettel emlékezett róla, mindig azt mondta, derék ember volt, csak végtelenül egyszerű, és ezen a polgármester leül, Bakin évtizedek után is tudott mulatni. Sőt, aféle örök adomaként el-elmesélt a társaságban is. Az előszoba óriási teremként rémlik fel, ahol viszont a terasszal ellentétben mindig hideg uralkodott. És sötét, hiszen az előszobának nem volt ablaka, csak az innen nyíló helyiségekből kapott fényt. Berendezése alig, egy fehér szekrény és egy nagy hűtő. Ezt látta meg elsőnek a belépő, s rögvest megnyugodhatott, lesz a házban számára ennivaló. Ebbe a hűtőbe dugtam el nagyanyám szemüvegét, ráadásul a mély hűtőbe. Hetekig kereste a lakásban mindenfelé, de nem lelte. Aztán, amikor már rég lemondott róla, valamiért benézett a mély hűtőbe is, és rálelt összefagyott ókuláriára. Nem tudom, mi módon derült ki, hogy én süllyesztettem el oda. Tényszerűen kiderült-e, avagy teljesen egyértelműnek vélték, mindenféle nyomozás nélkül is, hogy a bűnös csak is én lehettem, hogyan ki más? Lehetne itt vicceseket mondani, hogy nagyanyámnak most aztán még fagyosabb lett a pillantása, illetve hogy ezentúl még mélyebben a vesén belátott, ám a dolgok nem egészen így függnek össze. Jó lehet, hogy a szavak csavarintása is alakítja a világot, ki ne tapasztalta volna. Mindegy, a szemüveg meglett. Én csak tudom, milyen nagy csoda ez. Azóta hány és hány szemüvegem tűnt el, kettő a hullámsírba nyugszik. Az előszoba tartozéka még egy tükörrel kombinált fogas volt, de a féle építmény, mint egy színházi díszlet, keretbe foglalt, fehérre festett fa vagy funérlemez. A legjobban nekem mégis egy kiegészítő elem tetszett, a réz esernyő tartó, jobban mondva esernyő és sétabot tartó. Nagyapám ugyanis sétabottal járt, és nem azért, mert egészségileg rá lett volna utalva. Egyszerűen így szokta meg fiatalemberként Bécsben és Londonban, és bizony van, amit az ember már csak önbecsülésből is nem hajlandó levetni, akármilyen színű égbolt alatt kell élje az életét. Kivettem a tartóból a sétabotot, és azzal ballagtam fels alá az előszobában, ahogy láttam. Emlékszem az érzetre, ami átjárt. Jó öreg bácsinak lenni, mert ilyen klasszbottal járhat, és előre örvendhetek, hogy majd nekem is kijut ebből az élvezetből, amikor olyan leszek, mint nagypapa, fehérhajú és kövér, dörmögő beszédű. És lesz sétabotom, nem is egy, és külön elégtétellel gondoltam arra is, hogy bizonyára engem is irigyelnek majd azok, akiknek ez nem adatik meg. A balfelé eső első szoba volt a szüleimé. Két ágy a fal mellé tolva egymással folytatásképp. A pianino székekkel, középpen asztal. A cserépkája és a rácsos ágyam. Ennyire emlékszem csupán. És sokkal élesebben arra, hogy amikor már nem itt laktunk, ebből a szobából raktár lett, és annak ellenére szerettem ide bejönni, hogy lakatlansága miatt nem fűtötte nagyanyám, és ezért sokkal hidegebb volt ott, mint a lakás bármely más pontján. Mégis minden alkalommal hatalmába kerített egy különös érzés, ami nem nevezhető nosztalgiának, még csak emlékezésnek sem. Inkább azt éreztem, hogy az itt felhalmozott holmik, limlomok önmagukban is kivételesek, és bármit megemelek, bármibe belekukkantok, olyasmit találok, ami végtelenül érdekes és értékes. Legyen az ósdi falvédő, ami nem is oly rég még ott lógott nagyapám ágya mellett, de a nagyapa meghalt, a falvédője ide került tehát. Évekkel később kifejezetten mérges voltam nagymamára, amiért nagyapa kemény kalapját és fekete, fogantyú sétapálcáját odaajándékozta a Sallai András jégtáncosnak, aki a mi családi erekjéinket felvértezve siklottova a hírnév és dicsőség felé. Hát nekem mi marad most? Miben fogok siklani bárhová is? Ha az óramutató járását követjük, a kamra következett. Ez is mélyben nyúló, sötét szoba volt, puszta dróton lógó villanykörte világította meg. Fapolcok vonultak végig a fal mentén, szürke csomagoló papírral fedve. Felteszem, hogy a kamra tele volt nagyanyám lekvárjaival, kompótjaival, de nem látom őket magam előtt. Csak minden bizonnyal a bonyhádi edénygyár két termékét. Egy fehér teljes kannát, ami fogantyúval lehetett cipelni, és az egész kerek tetejét leemelve kellett önteni belőle, és egy piros zsíros bödönt, amiben gondolom zsír volt. Ami a legfurcsább, hogy nincs meg bennem a kamra illat, holott minden kamra az illata révén sodródik be a lélek leltárába. Következett a fürdőszoba. A fürdőszobáról két fontos dolog ugrik elő rögtön. Az első, amit láttam is, nagyapám borotválkozása. Bent álltunk, jobban mondva én ültem a fehér, eléggé magas sámlin, és végtelen élvezettel és csodálattal bámultam nagyapa tevékenységét. Ez bizonyára összefüggött azzal, hogy reggelente odabújhattam mellé az ő nagy, hajószerű ágyába, ami sokkal jobban ringott és altatott, mint az enyém, és ő mesélni kezdett nekem. Fél álomban még, majd aztán egész álomban hortyogott megint, mialatt én az orrát, a fülét és a bozontos szemöldökét fürkésztem. Felkeltünk és együtt vonultunk be a fürdőszobába, ahol ő csíkos köpenyében nekiállt beretvát fenni. Ez a lehető legklasszikusabb módon történt, a fekete nyelű beretvát kinyitotta, és a fényesre kopott szíjon elkezdte húzogatni komótosan, de mégis tempósan, és én ma is tudom, hogy mindeközben hozzám beszélt. Még a szája mozgását is látom, nem csak a kezéjét, de akármennyire is fájt, szavaiból semmi sem maradt meg bennem. Az annál inkább, hogy a fenést követte az arc beszappanozása. Nagyapám nem használt még tubusos beretva krémet, hanem a bevizezett ecsetet a szappanon kezdte el körözgetni, egyre sűrűbb lett a hab, majd amikor lett belőle annyi, amennyire szüksége volt, szépen lassan telemázolta vele az arcát. Egyik pajeszától kezdve, végig az állán, a másikig. És ez még mindig csak az idegborzuló előkészület része volt, hiszen a beretválás maga ezután következett. Fogta a villogó szerszámot, és két vastag ujjával feszítve a bőrt, elkezdte húzogatni a habot a képéről. Én legalábbis ezt láttam, illetve nagy néha hallottam is, amint valami halk, surlódó zaj követi a mozdulatát. Sőt, egyszer-egyszer recsegésnek is lehetett nevezni, ahogy lemetszette az ősz borostát, hogy a bőre halovány rózsaszín és puha legyen az én puszimhoz. Ám nekem ritkán vért is serkentett a művelet során, és mintha rém lenne, bár szavak továbbra sem tartoztak mindenhez, hogy nagyapa ilyenkor morgott valami feltehetőleg súnyát, de maga is torzítva mindezt, hogy ne halljam meg, ne tőle tanuljak ilyesmit. Holott tanultam én így is, méghozzá azt, hogy a bácsik sorsa ez. Kora reggel nekik kell durálniuk magukat a beretválkozásnak, ami egyfajta harc saját testük ellen, a szőrük ellen, ami csak nő kéretlenül. Ezeket a szőrszálakat kell levágni a bősz csatában, akármilyen lágynak és idillinek tűnik a reggel. Meg kell vívni a harcot, ha kell, véráldozat árán is. Mindez a fürdőszobában történt, a vaskos, régi divatú porcelán mosdó előtt, a négy műanyag gombbal felfogatott tükör előtt. A háttérben ott állt a hatalmas kád, valódi lábakon, és várta, hogy a kényes műveletek után nagyapa a közben folydogáló forró vízbe. Akkor mehettem reggelizni. Ennek a kádnak a szélén ülve sírt olykor anyám a házasság kötése után. Akkor is folyt a víz, mindegy, hogy hideg vagy meleg, de folyt, hogy a csobogás és annak vízhangzása elnyomja a sírását. Sokára mesélt nekem anyám mindenről, amikor már nagy voltam, és talán már megérthettem, miért sír egy 22 éves lány akkor, amikor olyan boldog kellene, hogy legyen. Mi az, hogy neveltetés? Mi az, hogy korosztálykülönbség? Milyen lehet az, az anyós és 40 évvel fiatalabb menny egy konyhába? Apám védte anyámat, de ettől még nem volt kevésbé az anyja dédelgetett fia. Víz és könny, ami eltűnik a fürdőkád lefolyójában. Ez tehát a fürdőszoba maradéka. Egyetlen pillanatra sem emlékszem, hogy én itt valaha is fürödtem, mosakodtam, kakiltam, pisiltem volna, a vécé is itt állt. Egy kép még mindig bevillan. A csálé tükör alatti polcon vaskos, ormótlan műanyag poharakban durva, szétmosott sörtéjű fogkefék sorakoztak. De azt már nem látom magam előtt, hogy én itt mostam volna fogat. Vagy hogy anyám mosta volna őket, előttem gugolva, esetleg az ölébe véve. A sorban a nagyszoba következne, de ugrok egyet, és a fürdővel szemközti konyhába vezet az út. A konyha is nagy volt. Nem lehetett pontosan tudni, kinek a fennhatósága alá tartozott. Nagyanyám aztán elárulta, hogy úri lányi kiképzése nem tette lehetővé, hogy megtanuljon főzni. Arra ott volt a szakácsnő. Igaz, ezzel együtt szorgosan körmölte a legkülönfélébb recepteket, füzetenként szedve a szószokat, húsételeket, leveseket, tortákat. Mégis nagyapám tanította meg főzni, amikor 1930-ban hozzáment, és Krasznáról elköltözött Tihanyba. Persze nagypapa nem főzött minden nap, és nem akármit. Pannonhalmi gimnazistaként összeismerkedtem a klauzúra legmélyén lakó Nagy Vencel atyával, aki fél évszázaddal korábban Tihanyban volt jószág kormányzó. Alig hallotta meg a nevemet, rögvest felcsillant a szeme a kerek szemüveg mögött. Ismertem egy derék méhest a régi világban, ő volt az apátsági házi orvosunk, mondta. Hogy az milyen nyúlpörköltet tudott rittyenteni? Szinte nyelt egyet az emlékezéstől. Szóval a 60-as években is ritka eledelnek számított a nyúlpörkölt, gondolom, és ezért a konyha mégiscsak nagyanyám fennhatósága alá tartozott, leginkább. Csak a reggelikre emlékszem. Gőzölgött a lábosban forral tej, aminek bőr képződött a tetején. Én szörnek hívtam, és képtelen voltam lenyelni, ki kellett horgászni a bögrémből. Kis piros, fedeles, zománcozott kancsóban, ez is bonyhádi lett volna? Lehet. Került az asztalra a kávé. Nagymama a konyhaasztalra tett deszkán gyúrja a tésztát, és a cipó formájú sárga massza alá bőven szórja a lisztet, ami lustán porzik a nyitott ablakban. A teraszról néztem. Tetszik mindez, de aztán nagymama azt kiáltja felém, hogy meg ne próbáld lecsípni a virág levelét, így hát észbe kapok, és suta szaladással haladok a faládában álló virágok felé, hogy lecsípjem a levelüket. Akkor lépjünk be a nagyszobába. Még talán úgy is mondhatnám, hogy a szalomba, ami ugyan eléggé fellengzősen hangzik, de a szoba mélybarna fénye, a bútorok sorsa és főképp az ott zajlott események megengedik ezt a besorolást. A berendezés egységes volt, ha nem is túl patinás a régi. A stílbútorokat, amik részben faragottak és interziásak voltak, nagyanyám nagybátyja, a menő budapesti ügyvéd, Lengyel Zoltán vette a fiataloknak. Nagyapám 33, nagyanyám 30 éves volt akkor, ajándékba. Ami ezt a szalon érzetet még növelte valamelyest, hogy mindez olyan hatalmas volt, mint amikor a dolgoknak megadják a módját. Például a tálalószekrény akkora darab, hogy a szoba hosszanti fala mellett majdnem végigért. Amikor mi Győrbe, nagyanyám immár özvegyen Budapestre költözött, ezt a bútort nemes egyszerűséggel, avagy barbársággal szétfűrészeltették egy asztalossal két egyforma részre, mint egy sziámi ikerpárt, és attól fogva mindkét lakásban volt nyitható ajtós tálaló, és még ezek is eléggé nagyok voltak önmagukban is. Fogalmam sincs róla, hogy a családban bárki is hallott-e a Proust regényről, az eltűnt idő nyomáról, az abban szereplő emlékidéző Madeleine süteményekről, de az biztos, hogy nagyanyám vaníliás apró süteményeiből, ami négyzet alakú volt és rettentően száraz, mindig akadt egy tálcára való a tálalóban. Bár magát ezt a legjobb szándékkal is csupán keksznek nevezhető sütit enni nem szerettem, mert csak morzsát, jól be tudott ragadni az ínyem mellé. Mégis mindig kértem, hogy adjon belőle, mert ilyenkor odament a tálalóhoz, a virágmintás fejű kulccsal kinyitotta, és akkor olyan tömény vanília illat csapott meg, hogy annak a részegítő hatása elég volt az élvezkedéshez, a rágcsálás már csak a féle kötelező ráadás maradt. Nagymama otthon is mindig fekete, fűzős cipőt viselt. Előttem van, ahogy belehajol a tálalóba, és én eközben a cipőjét néztem, ami mindig makulátlan volt, de valahogy éreztem, hogy nem valami csinos viselet. A szoba közepén egy szintén óriási méretű asztal állt. Körülötte pedig a garnitúrához tartozó támlás kárpitozott székekkel, közülük kettő karfás volt. Ezek egyikében nézte a tévét nagyapa. Ez a karosszék is akkora volt, hogy öcsémmel ketten, kis unokák még odafértünk melléje, és úgy bámultuk a meccsek tévéje ugráló képét, a meccset, amiből semmit sem értettünk, de nagyon jól esett nagyapa meleg közelsége és a tudat, hogy vele lehettünk a fontos tevékenység során. Egyszer-egyszer nagy evészetek színhelye volt az asztal, de ezekből sem emlékszem szinte semmire, kivéve arra a rácsszerűen kinyitható és összecsukható nikkelezett szerkezetre, amire a forró lábast vagy fazekat tették. A szoba dísze volt a vitrin. Az volt, amire egy vitrin való. Telepakolták olyasmikkel, amikre a jelek szerint alig-alig volt szükség, hiszen hosszú évek során sem került elő onnan semmi. Kivéve egy felhúzható, fuvolázó malackát, ami posztóanyagból készült és meglátszott rajta az idők vihara. A legcsodásabb az volt benne, hogy a malac apámé volt, és ez már önmagában bámulatossá tette. Leginkább az, hogy apám is volt gyerek, kisfiú, olyasmi, mint én. Bár az igaz, hogy nagyanyám sose felejtette el magasztalni apámat, akinél jobb gyerek még nem született a földi világra. Az utcára néző két ablak közötti falhoz tolva állt a varrógép szekrény, ami egy kisebb fajta komódra hasonlított. Fiókjai voltak, jól lehet csak álfiókok, ami azt jelentette, hogy nem kihúzhatóak, ám a szekrény kinyitása után fény derült rá, hogy a fiókok helyett vájúszerű kis rekeszek vannak, amiket tele lehetett pakolni cérnával és mindenféle ruhaanyaggal. Nem rémlik, hogy nagymama ennél a monstrum varrógépnél vart volna, ő az ablakhoz húzódott, széken szeretett stoppolgatni, egészen élete végéig, bárhol is lakott. A szekrény még egy fontos szerepet töltött be, méghozzá idény jelleggel, mivel ezen állt a karácsonyfa az ünnep alatt. Nagy fehér abrosszal terítették le, és a fatövében ott állt az a Betlehem, amit apám készített kamasz fiúként. Falemezből lombfűrésszel szépen kimetszve a szent családot, a pásztorokat és a barmokat, amik között jászolban a kaucsuk Jézuska fekszik. A karácsonyfa nálunk mindig ekkora volt, sose a padlótól a mennyezetig meredezett, mint az később oly sok helyen csodáltam irigykedve, hanem utóbb apám hatalmas íróasztalának egyik felét elfoglalva jelent meg szent este. Kicsi, inkább dundifákat szokott hozni nekünk az angyal, de minden évben megállapítottuk, lehet, hogy nem veri a plafont, viszont nagyon szép, sűrű és főképp arányos. Nem volt ez hamis viszonyulás, elvégre a karácsonyban tényleg nem a fa a legfontosabb, és az arányérzés, kitagadná, igazán fontos erény. A baloldali ablak előtt rézsút állt egy kis dívány, ahová nagymama rendszeresen lefeküdt, nagyon akkurátusan, hiszen mindig újságpapírt tett a cipős lába alá, fejét a díványt megemelt fejrészén nyugtatta, és a kezét összefonta a mellén. Aludt, mert hangosabban szuszogott, mint amikor ébren volt, és én néztem néha, hogy milyen ez. Ha nekem kellett a díványra feküdnöm, azt kimondhatatlanul utáltam. Kemény volt, mint a kő, és mivel lószőrrel tömték, a bosszú álló szőrszálak valahol mindig utat találtak maguknak a szöveten, de még a szövetet borító takarón át is, és bögtek, mint a drót. Úgy éreztem, hogy itt, ebben a pózban, ebben a nyomorban lehetetlen csak egy percet is aludni, és a felnőttek nagy, érintetetlen titkai közé felsorakozott az is, hogy vajon nagymama mit képes itt nyugodtan feküdni, és szinte éridlésre méltóan édesen aludni. A legbelső szoba volt a háló, nagymama és nagypapa közös szobája, ahol az éjszakán kívül szinte sose tartózkodtak. Az nem rémlik, hogy nagyapa lepihent volna délutánonként, inkább a teraszon ücsörgött a fonott székében, legalábbis a fényképek tanúsága szerint, Bár gondolni kell arra is, hogy mindenek ellenére a teraszon sem uralkodott mindig olyan időjárás, hogy ő ott elücsöröghetett volna. A hálószobában én is aludtam, már nagyapa halála után. Beteg voltam. Anyám még valamiért nagymamát kérték meg a felügyeletemre, ami ezek szerint több napig is eltartott, mert a legjobban az éjszaka van előttem. Nagymama kendőt kötött a torkomra, és folyton mézes tejjel akart itatni, ami ellen erősen tiltakoztam, mert ebben a helyzetben a mézes tejet is csak orvosságként tudtam értékelni, amitől borzadtam. Így aztán némi vesződtség árán lehetett csak belém diktálni. De a legsejtelmesebb az volt, amikor nagymama eloltotta a lámpát. Végigmondta a rózsafűzért, bizonyára megint sokat fohászkodott a Jóistenhez, hogy gyógyítsa meg ezt a szegény kis beteget, szenvedett már eleget, és végképp csönd lett. A csak félig leeresztett redőny résein keresztül a szobába behatolt az utcai ostorlámpa fénye, végig csíkozva a plafont. Ezt tanulmányoztam az ébrenlét és a félálom mesdjéjén bolyongva. Ha pedig a Gábor utcába bekanyarodott egy autó, és végigurult a házak előtt, akkor a fényszórójának pászmája is megjelent a plafonon, és a redőnyrés csíkok az állandóan itt lakozó kröpke ajándékba kezdtek az autó lámpacsíkokkal, amik úgy voltak itt, hogy szinte mégsem, mint amikor az ember végighúzza a kezét egy kerítés lécein. Egy idő után aztán nem volt mese, aludni kellett, és minden reggel csodálkozva nyitottam ki a szememet, mert abból, amivel elszunnyadtam, semmi sem volt. Egy teljesen új világba csöppentem. Kezdődött egy új nap, folytatódott csöpnyi életem. A Gábor utcához tartozott még a szomszéd garázs, ahol egy aprócska zasztava bújt, és egy svájci sapkás pajeszos bácsi szokta használni. Ha épp úgy esett, nagy áhítattal ácsorogtam a nyitott garázsajtóban, és lestem befelé, mert a garázs önmagában is a féle kincses barlangnak tetszett, ahol olyan holmik bújtak, amik már csak amiatt is roppant érdekesek, hogy homály burkolja őket körbe. A szüleim házasságuk első 6 évét töltötték a Gábor utcában, még tán az se túlzás, ha azt mondom, minden itt történt meg velük. Ha egy házasságnak, mint az ember életnek is van gyerekkora, akkor mindenképpen igaz ez a megállapítás. Nyilván bonyolultabb a helyzet, ha egy ilyen gyerekkort immár felnőttként él meg az ember, és mindazt, ami rámérettetik, vagy amit magának előidéz, kezdetek ide vagy oda, úgy kell elfogadja, mint élete sorsdöntő lépéseit. Anyám bekerülése apám családjába nem volt törvényszerű dolog. Ha azt szálazgatjuk, ki milyen sorból jöve ért ugyanarra a helyszínre, vagyis a Gábor utcai házfalai közé, azt kell megállapítani, hogy oly szakadéknyi társadalmi különbségek nem voltak jellemzőek. Az félelmetesen hangozhatott, hogy nagyapám professzor volt, mi több a Pécsi Orvos Egyetem rektori rangú dékánya, de az ő élete ugyanolyan szánnivalóan szegény környezetből indult, a krasznai malomból, mint anyámé, aki mindig is fájdalommal emlegette, hogy miképp is tudott volna felnőni a feladathoz, jó mennynek lenni, amikor a Tolna megyei kisfalu udvari szobakonyhájából érkezett, még ha szexárd érintésével is. Holott ez is alakulhatott volna másképp, nagyon is. Elvégre anyai nagyapám katonatiszt volt, annak minden előnyével, társadalmi rangjával és hátrányával. Ez a háború, majd a háború elvesztésével mindennél ékesebben megjelent anyám családjában. Miután nagypapa fogságba esett, és csak 3 év után tért haza Csoncsoványon. Így ezért kerültek falura, gondolhatnánk, az Isten háta mögé. De ki tudja, Isten épp merre fordul, és hol is van pontosan a háta mögött. Anyám életének keserítésében nagymama volt az egyik főkolompos, aki leélt 87 éve alatt sose engedett a szilárdsági rátartiságából, avagy az igazi hétszilvafás nemességéből. Ennek része volt minden felületi külsőség, a lovasfogat, a szakácsnő, a címeres evőeszköz, de az egész hóbelevanc, a táblabíró dédpapával együtt csak egy Isten háta mögötti porfészek zsubtetős díszletei között tudott fényleni, és visszagondolva arany békeidő ide vagy oda, inkább megmosolyognivaló, mint bármi csodálatot csiholó nagy cselekedet, vagy akár csak keblet dagasztó hősi hagyomány. Biztos, hogy nagymama nem a megvalósuló 20. századról álmodott, hosszan lakott leányszobájának mélyén, bár elmesélte, hogy kosarazott ki ő, kövér és öreg földbirtokos nem is egyet, közöttük újat, akinek az apja már parolával odaígérte. De ha már vármegyei bálban nem járhatott soha palotást, se arra nem volt módja, hogy a termérdek menekülés és hányattatás után megmaradt néhány családi ékszerét a megfelelő társaságban megcsillogtassa, arra végtelenül büszke volt, professzor feleségig vitte, és az adott helyzetekben professzor feleségnek lenni majdnem ért annyit a valahatán még hallomásból sem ismert Pécsett, mint földbirtokos nénak. Ám az is igaz, hogy a földbirtokosnék sem örventek, ha Deli fiacskájuk a nép egyszerű lányát kívánt az oltárhoz vezetni. Az efféle hamupipőke históriáknak már a mesékben is lejárt a szavatosságuk. Anyám mindig is hajlott rá, hogy ebben a színdarabban játszott szerepét tényleg hamupipőkével azonosítsa. Emlegette is így magát nem egyszer. Viszont nagymama számára a csapda abban rejlett, hogy imádott fiacskájának mond ellen, ha a választott jövendőbeliét elüldözi, és ez lehetetlen volt. Főképp azok után, hogy nagypapa mindig is pártfogója volt anyámnak. Ő ugyanis eleve arról volt nevezetes, hogy, mint egy régi kollégája nekem évtizedekkel később becsetelte, ugyanolyan hangnemben társalgott el az utcaseprővel és a Szent Kocsma pincérével, mint a miniszteri főemberekkel vagy Európa hírű kollégáival. Anyám máig büszke rá, hogy amikor nagyapa szívinfarktusa után Budapesten haldoklott, senki más nem kívánt az ágya mellé, mint őt.
– Hívjátok ide a Hédikét!
– kérte nagyapa több ízben is. Anyám mindezt nyilván csak később, a rossz hírre a fővárosba utazó apámtól tudta meg, és nem az anyósától vagy a sógornőjétől. Amikor nagyapa végül 4 nappal az infarktusa után meghalt, apám autóval utazott vissza Pécsre. Megindult állapotában életében először megesett a szíve egy stoppoló kis katonán, és Paks környékén felvette. Együtt mentek tovább. Nem is érzékelte, hogy a katona teljesen részeg, annyira a gondolataiba merült. Csak akkor eszmélt, amikor a kacskaringós mecseki útszakaszhoz érve az utitás kitacsolt, összerondítva nem csupán a kisebb fajta földi csodának szállító új bogárhátú Volkswagen, hanem a gyász első óráit ugyanúgy, mint a jó tétemény felett érzett kisé vigasztaló magasztosságot. Keresztanyám, még inkább anyám, a betolakodó ellen volt, és ezt a maga keresetlen módján nem restelte a tudomására hozni. Anyám egy-kettőre tisztában lehetett vele, hogy se anyósa, se a sógornője nem ilyen feleséget képzelt el apám számára. Így az eleve meglévő kisebbségi érzése, valós és valótlan esetlensége csak fokozódott. Amikor a fürdőszobai sírások után azért esténként apámnak is csak elpanaszolta a sorsát, kérlelve őt, hogy költözzenek el innen, mert nem bírja tovább, mindegy, hogy hová, bárhová, albérletbe is, az is jobb lesz, meglátja apám. Nagyanyám olyan ártatlan apróságokkal tudta strófolni a hangulatot, hogy délután 3 óratájban elkezdte mondogatni, apám hamarosan megtér a munkából, abból a felelősségteljes, komoly munkából, amit az orvosegyetemen végez. Egy jó forró kakaó neki, mondogatta nagymama, ám ez nem ajánlat volt anyám számára, még csak parancs sem, mert esze ágában sem volt, hogy ezt a bizonyos forró kakaót más is, például szeretett fiacskája felesége elkészíthetné a számára. Nem, ez az ő kiváltsága volt, mindig is, és feltett szándéka szerint ebben a jövőben sem következhetett beváltozás. Apámat megtérvén a munkából, az anyja várta a forró kakaóval, és a felesége várta forró könnyeivel.